Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Aura programján, amelyen Nárai Szabó Gábor akadémikus úr elkeserált rendszerváltást könyvét mutatjuk be. A rendezvény programja a következő lesz. Elsőként Nárai Szabó Gábor akadémikus úr tart előadást. Az előadást követően a szerzővel beszélget Mezei Károly rádiós újságíró, a Kairosz kiadó munkatársa. A beszélgetést követően természetesen lesz lehetőség a közönség soraiból is kérdezni a szerzőt, és akkor elsőként fel is kérném Nárai Szabó Gáborot, kérem tartsa meg előadást. Azt szeretném megkérni a közönséget, hogy a mobiltelefonokat legyenek olyan kedvesek kikapcsolni. Köszönöm szépen!
Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Az elmúlt 25 évet valamennyien átértük, az a korosztályban itt, amelyik már felnőttként érte meg az 1989-90-es időket, és nagyon sokfelé hallani azt ilyen a magánbeszélgetésekben, de néha le is írva, hogy hát ezt elkuseráltuk, ez rossz lett, az így úgy, de erre gondoltam, csalódtam, és így tovább. Én hosszasan gondolkoztam ezeken a dolgokon az elmúlt 10 évben, és végül is úgy gondoltam, hogy nem tudom magamba zárni azokat az élményeket, amiket személyesen éltem meg különböző ügyekben, és ezeket az úgynevezett oral history, vagyis a szóbeli visszaemlékezés nem precízen tudományos módszerével, kicsit szubjektíven, de azért mégis igyekezve az adatok pontos feltüntetésével foglaltam össze. Megpróbálom néhány szóban összefoglalni azt, hogy hogyan gondoltam, hogy elmúlt ez a 25 év, és hogy milyen eredményekre, milyen kudarcokhoz vezetett. Abban kezdem, amit Dahlendorf állított a 90-es évek elején, ez az angol-német szociológus, aki azt mondta, hogy egy új alkotmány kidolgozásához elég 6 hónap, a gazdaság rendbetételéhez 6 év kell, a társadalom átalakításához viszont 2 generáció. És akkor egy kicsit furcsának hangzott ez a megjegyzés, teljesen igaza lett, úgy néz ki. A 6 hónap alatt nem készült el akkor az új alkotmány, hanem 20 évvel később elkészült. A gazdaságot azért 6 év alatt kicsit tovább tartott, de az is nagyjából beállt egy világos pályára. A társadalom azonban nagyon sokban ugyanolyan maradt, mint volt a Kádár rendszerben, illetőleg az előtte lezajlott 500 évben. Nos, foglaljuk össze, nem írtam ellenállni a kísértésnek, és belekontáltottam a történészek munkásságába is, úgyhogy megpróbáltam az előzményeket röviden összefoglalni a könyvben. Mindenek előtt a feudális örökséget, ami egy gondolkodásmódot jelent, és meg néhány szóval megpróbálom ezt összefoglalni, kérem, hogy ne essenek nekem rögtön azzal, hogy igazságtalan vagyok, hanem inkább majd azt megbeszéljük a vita során, hogy hogyan, miként lehet ezeket elfogadni vagy elhárítani. Mindenkelőtt nagyon széles körben tapasztalható a felelősség elhárítása. A devizakölcsön esetében ez nagyon jól látható volt, mert szerintem akkor 3 felelős volt. Mindenek előtt az, aki fölvette a kölcsönt, nem gondolt át jól, hogy mi lesz. Az, aki adta végeredményben, és a kormányzat, amit megfigyelmeztette a bankokat, hogy meg a kölcsönfelvevőket, hogy itt esetleg baj is lehet. Kerüljük a kockázatot. Nem véletlen, mert itt annyi háború és annyi változás volt hirtelen, hogy aki gondosan fölépített valamit, akár egy birtokot, akár egy egzisztenciát, vagy mást, az pillanatok alatt úgy találta magát olyan helyzetbe, hogy ez összetört, megszűnt, és ennek következtében mindenki inkább az óvatosság jellemez minket. Ez nem jó hír azoknak, akik innovációs társadalmat szeretnének Magyarországon megvalósítani. Nem vagyunk nagyon együttműködők, ezt sokfelé lehet látni. Én mindig csak a társasági közgyűlés szoktam erre fölhozni. Aki már volt ilyenen, az tudja, hogy miről beszélek, és nem is kell fejtegetnem. Néha ideális célokat is tűzünk ki, és egy kicsit hajlandók vagyunk fantáziálni. Ezek a fajta gondolkodási viselkedésmódok, ezek bizony egy demokratikus piacgazdaságban nem nagyon versenyképesek, tehát ezen igen fontosnak tartom, hogy ezeken gondolkodjunk, és hogyha a azok módján versenyképesek akarunk lenni, maradni, vagy azzá akarunk válni, akkor ezeket a tulajdonságokat valamilyen formában meg kellene haladni. Egy dolog azonban a magyarokra aztán nagyon erősen jellemző, függetlenül a szekértáboroktól és mindenféle más megosztottságtól meg akarunk maradni. És ezt nem én találtam ki, hanem ezt egy kiváló brit történésznek a könyvéből vettem, aki ezt a címet adta Magyarország történelmére, The Will to Survive, angolul, magyarul megmaradni címmel jelent meg. Ryan Cartridge, aki töltött itt több élet, mint nagykövet Magyarországon, és ragyogóan foglalta össze a szemléletmódjában és számomra igen szimpatikusan a magyar történelmet. A 20. században traumák sorozataért minket nem is sorolom, mert már is rossz kedvünk lesz. Ez annyira össze-vissza rángatta a társadalom, és mindent megváltoztatott, és annyi negatív élményt jelentett, hogy ez még a második, harmadik generációban, vagy még később is érezteti a hatását. És bizony volt egy további probléma, amit I.S. Gyula zseniális vers, és azon belül egy zseniális sora világított meg, hogy zsarnokságban mindenki szem a lázban. Valamilyen módon mindenki a Kádár rendszerrel ilyen vagy olyan módon együttműködött, akkor is, hogyha nem szerette, nem volt ez egy jó élmény a magyar társadalom, főleg az értelmiség legnagyobb része számára. És bizony, ami súlyos probléma, erre néhány példát, nem is kevés példát hozok a könyvben, kiürült a közjó fogalma. Az, hogy a közösségért kell dolgozni, a közösség javát kell az egyén java elé helyezni, persze nem úgy, mint egy hangyatársadalomban, ahogy az egyén csak egy apró alkatrész, hanem megfelelő szabadságnak a birtokában. De ezzel kapcsolatban ugyancsak lehet vitatkozni, mindazonáltal az látszik, hogy valaki közjóról beszélt, akkor nevetségesé tették. Most én felolvasok egy részt a könyvből, hogy egy kicsit jobban érzékeltessem, hogy mit gondolok. Ez pedig így hangzik. A megújulás egyik legfontosabb feltétele, hogy megszabaduljuk a korábban is ható, de a kommunista rendszer 4,5 évtizedében igen hatékonyan erőltetett gondolkodásmódtól. Ennek alapja a zsarolás, a középosztályra jellemző szellemi és anyagi önállóság megtörése, relativizálása. Ahogyan I.S. Gyula írta, mindenki szem a lázban. A költő a következményeket is jól látta, eszmélnél, de eszme csak az övé jut eszedbe. Ahhoz, hogy ebből a zsákutcából kijussunk, valóban a Dahrendorf által jósolt két generációra van szükség. Miután külső kényszer most már nem nehezedik ránk olyan mértékben, mint a szovjet időkben, vagy akár a náci időkben, még annyira sem, mint a Habsburg időkben, most tulajdonképpen szabadok vagyunk abban, hogy megtaláljuk ezen erővonalak között a legjobb utat. Nézzük meg az eredményeket, mert nagyon fontos, komoly eredmények születtek. Kialakítottuk elsősorban Antal Józsefnek köszönhetően a demokratikus berendezkedést. Bármilyen is panaszkodunk sokan, vagy panaszkodnak mások, hogy nincs demokrácia, nem jó, sérül, ez az, az működnek az intézmények, működik a politikai rendszer, és választások vannak meghatározott időközönként, akkor le lehet váltani a kormányt. Úgyhogy ez a demokratikus intézményrendszer kiépül. Megnyíltak a határok, nagyon bízunk benne, hogy most nem fognak lezárulni a migráció következtében. Nőtt a GDP, most nem tudom pontosan, de úgy emlékszem, hogy körülbelül 2 vagy 3-szorosára nőtt a 90-es értékhez képest. Hát azért ez nem akármi. És az uniós támogatások azok pedig ömlenek, és nagyon sok pozitív eredményt hoztak. Vagy nem menjünk messze, Budapest megszépült, és ezt jelentős mértékben ennek köszönhetjük. Az infrastruktúránk is javulta, most már mindenhol el lehet jutni jóformán autópályán. Emlékezzünk csak vissza, amikor mondjuk Balaton Füredre mentünk 3 órán keresztül vonattal, de Nyíregyházára elmenni az egy külön kaland volt. Ugyanakkor rengeteg frusztráció érte a magyarokat, túlságosan nyitott a gazdaság, elveszítettük a piacainknak a jelentős részét, ezért nem kárpótolt azt, hogy jobbak az áruk, nem biztos, hogy meg tudjuk venni. Eladósodtunk, nőnek a különbségek, ez nagyon súlyos probléma. A magyar nehezen viseli el. Az amerikaiak sokkal jobban elviselik, magyarok nehezebben, és az oroszok még kevésbé. Elmaradt az igazságtétel. Sokan úgy érzik, hogy ez most nem jó, mert az ő sérelmeiket nem orvosolták megfelelően a törvényszék előtt, és a leszakadtak tömegek azt szerint, hogy ki milyen számokhoz nyúl, egy 1,5 milliótól 3 millióig terjed a szakadt számának a veslése. És nagyon súlyosan megosztotta a magyar értelmiség, ami kivetül az egész társadalomra is. Na most egymás után hagy sorolja föl azt az 5 esettanulmányt, az 5 esetet, amiben én magam is részt vettem, és le tudtam vonni a következményeket ezzel kapcsolatban a szervezeteknek a működéséről. A METESZ, a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége a 70-es-80-as években egy nagy monolit kádárista szervezetként a maga helyén jól működött, és 170 ezer tagja volt a tagegyesületeknek fénykorában. Jelentős közéleti befolyással is bírt, még a kormányzatot is itt ott tudták befolyásolni. 1989-ben, ha jól emlékszem, akkor javasolta a szövetség, hogy a Széchenyi díjat így nevezzék el, és ezt például el is fogadták. Állami támogatást kapott, elég szép pénz, 200 millió forintot, tehát stabil volt a gazdálkodása. Egy másik szervezet, a Magyar Kémikus Egyesülete, a Magyar Kémikusok Egyesülete a 80-as években igen nagy volt, 5000 tagunk volt, én akkor főtitkár voltam, azért mondom ezt többes szám első személyben. Jelentős nemzetközi aktivitást fejtettünk ki, kapcsolatot teremtettünk a kelet és a nyugat között, és ebből nagyon sok hasznot is láttunk. Lelkes önkéntesek dolgoztak, tényleg boldogan, és nem pénzért, hanem azért, mert rájöttek egyrészt, hogy fontos ez a közösségnek, szüksége van az ilyenfajta munkára, másrészt pedig igen, igen jó lehetőség volt ebben az egyesületben a kapcsolatteremtése, szakmai kapcsolatok teremtésére, ami aztán később másút nem is közvetlenül, de kamatozott. És megvolt az egyesületi demokrácia, választások voltak, lehetett nyerni, lehetett veszíteni, és hagyd mondjam el, hogy említsem név szerint Tatai Ilonát, aki a Taurus gumipari vállalatnak a vezérigazgatója volt a 80-as évek elején, és jelölt volt a Magyar Kémikusok Egyesülete elnökségébe, nem került be, ennek ellenére nem sértődött meg, hanem jó kapcsolatban maradtunk később is. A METESZ-nek a későbbi sorsa a fényes tündökléstől hát egyre rosszabb lett. Megszűntek a műszaki egyesületek, mert az ipari háttér összeomlott, és nem tudták megfelelően támogatni. Az állami támogatás fokozatosan elenyészett, aztán 2006-ban döntött ugye a parlament, hogy nem ad többet. De a legfőbb probléma, amire én gondolok, hogy a szervezet halálát okozta, hogy hiányoztak a lelkes önkéntesek. Mindenki csak valamiféle kis pénzért, ezért azért volt hajlandó dolgozni. Valakinek volt egy nagyon sikeres rendezvénysorozata, és akkor, amikor megkérdez, hogy hogyan lesz, akkor arról szól, hogy mennyi pénzt fog érte kapni. Hanem ezt nem így képzeltük, hogy pénzért csináljuk a rendezvényeket, hanem mindenki azért, hogy megfelelő módon a kapcsolatrendszerét kiépítse. Elfogytak az emberek, és mindenki csak azt nézte, hogy lehet kivenni, betenni senki se akar. Nem volt jövőképes a szervezetnek, és fokozatosan felérték a vagyot. Én voltam az elnök 90 és 94 között, azért mondhatom, hogy ők érték föl, mert ez a folyamat, ez a 2000-es évektől kezdődött, és 2010-től meddig tartott. Az átruházott technikaházakat fokozatosan mind eladták, adóssággal érték magukat. Végelszámolás van. Árulják a kormányzat éves szemetes székház. Ezzel szemben a Magyar Kémikusok Egyesülete, amely ugyancsak átment komoly krízisen a 90-es évek második felében, különböző ott is pénzről volt szó, és különböző kiválás és más egyéb veszekedés volt. 3000 taggal stabilizálta a tagságát, egy nagyon jó lapot alakított ki a régiből, élénk szakmai közéletet valósított meg, nemzetközi aktivitása igen jelentős az európai szervezetben, fontos szerepet játszik, ennek megfelelően sok jó nemzetközi konferenciát tud rendezni, aminek a belételéből fedezi a kiadásai, stabil a gazdálkodása, mindez miért? Azért, mert lelkes önkéntesek voltak, akik dolgoztak és szívesen tettek a közért. Nézzük most a felsőoktatást, amivel kapcsolatban rengeteg frusztráció ért, mert a vágyai nem teljesültek. Tehát számomra a felsőoktatás átalakítása az nem volt sikeres, vagy úgy gondolom, hogy nem volt sikeres. A Kádár rendszerben erős volt a pártbefolyás, ez nem csoda. Ennek megfelelően meg volt bizonyos mértékű, nem akkora, mint másod, de kontraszelekció volt, és a nemzetközi kapcsolatrendszert is azért meglehetősen korlátozták, ami a tudományos munkának a rovására ment, tehát nem segített a minőségnek a kibontakozásával. Például engedélyeztetni kellett a publikációkat, annak egy külön procedúrája volt, ez a kínaiban is egészen érdekes volt, azt leírtam a könyvben, nem akarom ebben az időt húzni. Ez is oda vezetett, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer és a nemzetközi ismerség nem volt annyira jó, mint szerettük volna, vagy szerették volna az ottan dolgozók. A kínaiban sokkal nagyobb szabadság volt a gyógyszeriparban ilyen tekintetben. És ez nem segített, mondom, a tudománynak a kifejlődésében. Ennek megfelelően a kutatási aktivitás sem volt annyira jó. A jelenben fokozatosan a 90-es évek elejétől kezdve úgymond kiharcolta a felsőoktatás az autonómiáját, de az állam pénzért. Én úgy gondolom, hogy autonóm az, aki a saját pénzét költi, a más pénzéből, ha autonóm akartak lenni, akkor Kádár is nagyon tipikusan, mert ez egy jellegzetessége volt az akkori rendszernek, hogy megszereztek valamiféle kis befolyást, és akkor rájöttek, mint a kakas a szemétdobra, és oda nem engedtek be más, még fölülről se nagyon. Ráesett, rázuhant a felsőoktatás a tömegoktatási kényszer, igény volt a magyar részről is, tehát a társadalom széles rétegei részéről is, meg az Unió is erre késztette a feleket, ami súlyos nehézségeket hozott, és ráadásul még a bolognai rendszert is be kellett vezetni, ráadásul ezt meglehetősen erőltetve és nem átgondolt, hanem megfelelő idő ráfordításával tették, úgyhogy számtalan problémát okozott, azzal együtt, hogy a bolognai rendszer lényegében és megfelelően alkalmazva jónak tekinthető. Ebből aztán következett a romló minőség, állandóan ma is az ember azon dühöng, hogy mindig a középszer nyert, mert szavazás van, ugye, a szenátusban meg mindenütt, és a kiemelkedő embereket nem nehezen bírják elviselni. Tehát azok előbb-utóbb elmennek, erre is tudok példát adni, azt hiszem a könyvben is van egy. Ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatrendszer szépen bővült, tehát a szabadság az kibontakozott, és ennek az előnyeit láthattuk. Egy pár gyönyörű eredmény született a felsőoktatásban tudományosan, de nem csak úgy, hanem például az orvosok felsőoktatása az európai szinten is példamutató, hatalmas számú orvosta hallgató jön ide Európából, és a diplomáját aztán Nyugat-Európában hasznosítja. Mint mondtam, a működés belterjessége volt az, ami engem nagyon sokszor idegesített, erre is hoztam néhány példát. És aztán volt egy erőltetett integráció, aminek a céljai végső soron jók voltak, de kiderült, ezt én legalábbis később ismertem föl, hogy például a főiskolai karokat és az egyetemi karokat nem szabad összekényszeríteni, mert nem működnek együtt. Tehát egészen mások az érdekek, a célok nem tudnak jól együttműködni. A gyógyszeripart, annak a rendszerváltását, ha szabad így mondanom, én összességében sikeresnek tartom. Itt jelentős szellemi tőke halmozódott föl, és ez is valószínűleg az oka annak, hogy tudták a résztvevők, a szereplők, hogy mit kell csinálni. Volt ott gazdasági, mindenféle más felkészültség is. Kiemelkedő volt a tőkés export. Viszonylagos szabadságot élveztünk a gyógyszeripari vállalatokban, és ez azt jelentette, hogy az innovációt azért ott serkentették, mert az komoly devizabevételt hozott, tehát megvoltak a közös érdekek. A gyógyszeripar igen komoly húzóerőt jelentett a 80-as években a felsőoktatás és az MTA intézetei számára. A szerződéskötések rendszerén keresztül fontos megbízásokat adtak, és ebben serkentették a tudományos munkáját is. Egy dolog volt, ami szerintem ezen vannak, akik vitatkoznak, szerintem nagy hiba volt. A 80-as évek elején fölmerült az ötlet, hogy integrálni kellene a gyógyszeripari vállalatokat, a nagyvállalatokat, kínai, akkor kőbányainak hívták a Richtert, az Égis, a debreceni, tiszavasvári cégeket, egy nagy trösztét. Ezt nem sikerült megvalósítani, hát több személyes személyi ellentétek következtében. Ha sikerült volna, akkor a privatizációnak már egy sokkal nagyobb konglomerátum, sokkal nagyobb erő, gazdasági erő vehetett volna neki, legalább akkora, mint a MOL volt, és akkor sokkal nagyobb esély lett volna arra, hogy egy regionális multinacionális vállalat alakul ki, a Richter jelenlegi kiváló szerep helyzetéhez képest is legalább háromszor erősebb lett volna, tehát ez én hiányoltam, de végső soron a Richter csodálatos eredményeket ért el az elmúlt 20 évben, a többi vállalatok is nagyon szépen megfeleltek a követelményeknek. Volt egy pár kudarc is, de ez már szerintem nem a rendszerváltásnak volt a következménye. Például a kínaiban bezárták a kutatást, de nem azért, mert rossz volt a privatizáció vagy másoknak, hanem azért, mert világszerte a Sanofi bezárta a kutatási kapacitásának jelentős hányadát, mert nem volt molekula és nem látták ezt kamatozónak, úgyhogy ahogy ezt a multiknál szokták csinálni egy csettintéssel, a földet tették egyenlővé ezt az egyébként igen kiváló kapacitást. Ez már nem a rendszerváltásnak a számlájára írható. Itt, ahogy mondtam, kicsit már előre is szaladtam, a privatizáció lezajlott így úgy, tehát sokféle módon. A Richter lett végül is az ászlós hajó, nem utolsó sorban szerintem a jó menedzsmentnek is. Egyes helyeken ugye a kutatást felszámolták, például a gyógyszerkutató esetében is, ahol kiváló szellemi kapacitás gyűlt össze, de nem volt igazi célja, korábban az összes gyógyszervállalat tulajdonában volt, tehát nem tudták valahogy megfelelő pályára állítani. És ami nagyon jó, hogy az a kevés innováció, ami Magyarországon valóban sikeres, mert pénzhoz, tehát nem díjat, meg publikációt, hanem pénzt, az a gyógyszeriparban jelentős mértékben meg volt erre példa. Több jó projekt született, amit el is lehetett adni, és kisvállalatok ezekből meg is tudtak élni. Csak egyet emelek ki, a Komputrug, ami azóta, mint a Nánimás neve volt, Arvas Ferenc nevével fémjelzett, korábban még szélhámosságnak tekintett számítógépes molekulatervezési kapacitásra épülő céget néhány évvel ezelőtt 8 milliárd forintért adta el. Tehát azért ezt mindenképpen sikernek kell tekinteni. És akkor most elértünk egy olyan ponthoz, amikor szeretném kedves barátomat fölkérni, hogy segítsen ki nekem, ki engem. Ő ugyanis rádiós, Mezei Károly, és azt mondják, hogy ott tudnak olvasni. Jobban, mint én. Úgyhogy kérem szépen, ezt a részt kérlek, hogy olvastad.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a magyar gyógyszeriparban a rendszerváltás kisebb áldozatokkal ugyan, de sikeresen zajlott le. Ezt leginkább annak köszönhette, hogy már a Kádár rendszerben is viszonylag versenyképes volt, rendelkezett a szellemi potenciál kritikus tömegével és a tervgazdaság körülményei között viszonylagos szabadságot élvezett. Felhasználhatta a saját maga által megszerzett forrásokat, bár a szocialista országok piacain ellátási kötelezettsége volt, gyakran az ellátás költsége alatti árakon. A privatizáció is többé-kevésbé sikeres volt, nem csak a piac szerzésre irányult, hanem támaszkodott az itthon kifejlesztett termékekre és eljárásokra is. Stabilizálódott a cégek pénzügyi helyzete, az anyavállalatok rendelkezésre bocsátották klinikai és marketing hálózataikat, és elterjedtek a modern vezetési ismeretek. A vállalatok alkalmazkodtak a gyorsan változó körülményekhez. Fennmaradt a jelentős kutatási potenciál, mely nélkül nehéz versenyképes gyógyszeripari vállalatot elképzelni, több technológiai részbe sikerült betörni, és ezekben nemzetközi szinten is vezető szerephez jutni. A sikerrel egyidejűleg azonban az ágazatot súlyos veszteségek is érték. Nem csak a gyógyszerkutató intézetet zárták be, a kutatás nemzetközi szintű visszaszorulása miatt szinte egyik napról a másikra felszámolták a kínai sikeres, korábban jelentős befektetéssel felfejlesztett kutató részlegét is. A Richter kivételével a nagyobb vállalatoknál is csökkennek a kutatásra fordított források. Az egyetemeken és az akadémiai kutatóintézetek korábban megszokottnál kevesebb megbízást kapnak, ennek ellenére magas színvonalú kutatás és képzés folyik. A kutatásba jelentős külföldi tőkét is befektettek, például az IGIS francia többségi tulajdonosa a Servié Kutatóintézetet hozott létre, amely döntő mértékben magyar szakemberekkel dolgozik. A Richter egyedüli magyar vállalatként bekerült az Európai Unió legjobb kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégei közé. 42 milliárd forintos K plusz F ráfordítással a 166. helyet foglalja el, ezzel az európai gyógyszeripari vállalatok között a 19. a kelet-közép-európai régióban pedig listavezető.
Köszönöm szépen, ugye, hogy jobban tud olvasni, tehát... Térjünk át most a Magyar Tudományos Akadémiára, amit hát a jelenlévők azt hiszem nagyon jól ismernek. A Kádár rendszerben ez kvázi főhatóságként működött, tehát intézkedett és különböző ilyen jogosítványai voltak, de egy sajátos vonása volt, amit szerintem a vezetés nem tette könnyűvé. Kettős hatalom volt az akadémián, mert az elnök képviselte az akadémiát, kifelé ő mondta el a beszámolót az országgyűlésben, ő tárgyalt a miniszterelnökkel és a miniszterekkel, ugyanakkor pedig a főtitkár ült a pénzen. És ez azt hozta, hogy nagyon sokszor szembe kerültek, ami kívülről nem feltétlenül látszott, de nem tett jót a működésnek. Egy intézethálózat, tudós testület egymás mellett működött, és viszonylagos szabadságot, sőt talán a magyar viszonylatban a legnagyobb szabadságot élvezték a szakemberek ebben az intézményben, a Kádár rendszer alatt is. Ugyanakkor a minősítési rendszer nem volt túlságosan jó, azt sokszor bíráltuk, hogy a középszert engedi, de szerencsére a külföldi kapcsolatrendszer viszont mintaszerű volt, és ennek megfelelően a magyar tudósok sokfelé tudtak menni és kapcsolatokat teremteni, ami aztán később igen fontos hasznot is jelentett. A rendszerváltás után önálló köztestületté alakult az akadémia, akkor még nem is tudtuk, hogy az micsoda a köztestület. Az egy olyan szervezet, ami saját maga gazdálkodik a vagyonával, és az állam rábízza ezt a vagyont, meg a rábíz fontos feladatokat. És míg a felsőoktatás szerintem nem tökéletesen élte ezekkel a rábízott javakkal, az akadémia sokkal jobban és sokkal nagyobb felelősséggel és körültekintéssel végezte ezt az állam által rábízott munkát. Kialakult egy törvénymódosítás révén az egységes vezetés, az elnök a főnök, ő felel mindenért, de ugyanakkor van egy vezetői kollégium, amelynek a határozatai elvileg kötelezők kell, hogy legyenek az elnökre, és az elnökség határozatai a vezetői kollégiumra, és a közgyűlés pedig felel mindenért. Átszervezték az ő intézethálózatot, én úgy gondolom, hogy jól, remélem most nem csinálják vissza, mert a minőség igen szépen kibontakozott ennek az átszervezésnek a következtében. Bővültek a források, és a minőség került a központba. Hát hol kerüljön a központba a minőség, ha nem pont a Magyar Tudományos Akadémián. Megindult a lendületprogram, ez is nem annyi szakembert hozott vissza külföldről, mint amennyit reméltünk, de azért mégis sok mindenkinek megadta a lehetőséget, hogy szép eredményeket érjen el, és egy pár igen rangos külföldi díjat is kaptunk. Agydíj, akkor a matematikusoknak járó Abel-díj, ami azt mutatja, hogy az akadémia mindig is jól működött, és ez a jó működés ez végül is beérett. Végül néhány szót szeretnék a környezetpolitikáról szólni, ebbe is valamilyen formában így vagy úgy részt vettem, inkább mint lelkes önkéntes. A Magyar Tudományos Akadémián voltak a kezdetek, a Bős-Nagymarosi beruházással kapcsolatos ellenvéleménynek a kibontakoztatásával, de sajnos úgy érzem, és ezt le is írom, lehet, hogy annak, akik ebben nem értenek egyet, ez gumicsont volt, ez oda vezetett, ráadásul a rossz magyar tárgyalási taktika következtében, hogy rendkívül sokat veszítettünk, sokkal többet, mint hogyha ügyesebben tárgyalunk, és látszik, hogy ugye kiszáradt a sziget köz, tehát ha más nem, akkor ez a probléma a rengeteg ráfizetés mellett az fölmerült, ugyanakkor a szlovákok nemzeti öntudatát sikerült igen erősen fölnövelnünk, mert a Bős számukra egy olyan jelkép, ami a szlovák nemzeti tudatot erősíti. De ebben egy időben erősödött Magyarországon ennek a környezettudat, ami nagyon fontos, mert különösen érzékenyen reagálunk a környezeti változásokra. Köszönöm szépen tehát itt a Kárpát-medencében erre nagy szükség van, és kialakult egy ökopárt is, amelynek a neve lehet más a politika. Amikor indultak, akkor úgy gondolták, szerintem most már tudják, hogy nem lehet más a politika, mindenütt egyformán működik, de az biztos, hogy ők képviselik a környezeti szempontokat is, és ez nem árt, mert a következő évtizedekben a környezet az kiemelt jelentőséggel fog bírni, nem csak az egész világon, de különösen Kárpát-medencében és így Magyarországon is. És akkor most zárjuk le a harmadik számú melléklettel az elmondottakat, amiben egy körkérdésre válaszolva foglaltam össze, hogy szerintem mi a helyzet és mi lenne esetleg a jövő. Kedves
Károly. Harmadik melléklet. A válasz a konzultációs testület tagjaihoz intézett körkérdésre. 1. Miben látja a 21. század elején a magyar nemzetstratégia céljait és eszközeit? A mai világhelyzetet a következőképpen értékelem. A nyugati civilizációt a gazdaság uralja. A gazdaság hajtja az innovációt, lehetővé téve egyre több és egyre jobb termék előállítását. A sebesen fejlődő technológia megteremti a globalizáció fizikai feltételeit, az olcsó és gyors utazási lehetőségeket, az informatikát és az internetet. Megjelennek és óriási piaci részesedést szereznek a multinacionális nagyvállalatok. Kialakul a kínálati piac, a fogyasztó nem csak azt veszi meg, amire szüksége van, inkább azt, amire rábeszélik. A fogyasztás a reklámok függvénye, ezért a gazdaság bekebelezi a médiát. A multik hatalmas politikai befolyással is rendelkező vezérkarát nem az alkalmazottak, még kevésbé az állampolgárok választják, így a világ egyre antidemokratikusabbá válik. Az egyre kevesebb kézbe kerülő, egyre nagyobb és globalizálódó gazdasági, politikai és médiahatalom birtokosai nem számolnak a termeléshez nélkülözhetetlen testi, szellemi és környezeti tényezőkkel, ezek újratermelését és megóvását az államra és a magánszférára hárítják. Ma a politikai harc világszerte a globális szereplők és a helyi közösségek által megtestesített magánszféra között folyik, az állam egyre inkább a globális szereplőket szolgálja ki. A főáram a globális hatalmi koncentráció ellenzőit sokszor populistának bélyegzi. Ha a természet, az állami és a magánszféra kimerül, nem lehet újratermelni a gazdaság forrásait, így csökken a fogyasztás, ellehetetlenül a termelés is. Ha nem sikerül feloldani a fenti súlyos ellentmondást, regionális, szociális és természeti katasztrófák várhatók, erőre kaphatnak a szélsőségek. Összegzésképpen. A globalizáció a magyar nemzet, mint a nyugati civilizáció félperifériáján lévő közösség számára több hátránnyal, mint előnnyel jár. Nyilvánvaló tehát, hogy az igazi törésvonal a mai magyar politikában nem a jobb és a bal oldal között, hanem a globalizáció viszonylag csekély számú haszonélvezői és támogatói, illetve a helyi érdekeiket védő, közösségi értékeiket konzerválni kívánó tömegek között húzódik. Véleményem szerint a mai magyar nemzetstratégiát a hagyományos közösségi értékekre, az ezekre támaszkodó folyamatos megújulásra és a helyi érdekek védelmére kell alapozni.
Köszönöm szépen!
Ilyen könyvbemutató előtt mindig zavarban vagyok, hogy mit lehet mondani úgy egy könyvről, hogy az ember nem mondja el magát a könyvet, mert akkor miért akarjuk eladni, meg miért dobjuk piacra, ugye? De úgy érzem, hogy ez ebben az esetben most kiválóan sikerült. Igazság szerint én, mint a Kairosz kiadó munkatársa, nem nagyon szoktam ilyen könyvbemutató beszélgetéseket vezetni, most azonban kivételt teszek, mert nagyon büszke vagyok arra, hogy a Magyar Rádióban, amikor még a Gordius című ismeretterjesztő műsort szerkesztettük, akkor Nárai Szabó Gábor professzor úr jó néhányszor vendégünk volt, akár csak a minket megtisztelő Hámori József miniszter úr,
mindig jól sikerültek azok a műsorok, amelyben ők szerepeltek, mert hogy is mondjam csak, volt egy könyvünk, elmondom azt is, hogy kiről készült, egy életút interjú készült Kovács Árpáddal, ugye ismerjük, ő egy jeles politikai szereplő, és azt a címet adta saját maga a könyvének, hogy nem véreb, hanem őrkutya, mármint a saját szerepét illetően. Úgy érzem, hogy Nárai Szabó Gábor professzor úr is nem azokhoz a közéleti szereplőkhöz hasonlít, akik fognak egy nagy macskakövet és belehajítják a kirakatba, hanem érvekkel és jó képekkel és jó adatokkal támasztja mindazt alá, amit mondani akar. Megpróbálok a most következő rövid párbeszédben olyan kérdéseket föltenni, hogy én se lőjem le a könyvben a poénokat, de engem megragadtak és érdekelnek. Ugye itt az elején elhangzik egy sor köszönet, hogy ki mindenkinek tartozol hálával, hogy átolvasta, kiegészítette, javította, stb. És aztán ahogy egy dolgozathoz illik, egy komoly dolgozathoz, ugye forrásanyagok is megvannak mindenhol jelölve. Ezeket nagyjából ismerjük, ezeket a neveket, mindjárt meg is keresem a cédulákat, ugye Romsics, Kozgai, Botpéter Ákos, stb. De ki ez a Karklics nevű ember, akitől elhangzik egy-két nagyon jó és vesébe látó megállapítás Magyarország politikai és gazdasági életét illetően?
Amennyire tudom, ő nagykövet volt Magyarországon, tehát a Nagy-Britannia budapesti nagykövete volt a 80-as években, talán 6-7 évet töltött itt, és valószínűleg őt érdekelte a magyar történelem, és bele is ásta magát, mert írt egy könyvet, amit mondtam, a címe az The Will to Survive, és azt hiszem az volt a History of Hungary, tehát Magyarország története. És a Szent Istvántól kezdve egészen napjainkig összefoglalja egy ilyen vastagkörben mindenkinek, aki kicsit szereti a történelmet, a szíves figyelmét ajánlom, úgy, hogy abból mindenki tanulhat. Teljesen korrekt és objektív megítélésem szerint, tehát a történészek nyilván jobban tudnak ezt hozzászólni, és barátságos hozzánk, de ugyanakkor a hibáikra is fölhívja a figyelmet. Csak egyetlen egy példát mondok, ami számomra egészen zseniális, mégpedig a Trianon után következő iszonyatos erőködést, amit a nemzet 100%-a által támogatott politikai volt, hogy revízió. És akkor ezt tőle írja, és van egy fejezet, aminek az a címe The Price, a díj, és akkor leírja, hogy csatolták vissza az elcsatolt területeket, és a következő fejezet a Price, az ár. És akkor leírja a holokausztot és a háború elvesztését és sok minden más. Tehát ha valaki ezt ilyen jól érzékeli, és ennyire tömören ki tudja fejezni a lényeget, akkor az érti is, meg szereti is a magyarokat.
Érdemes kárki is.
Igen, igen.
Van itt egy jó kis szlogán, amit sokan már sok helyütt ismertek, és ismernek. Szerintem a könyv egészére is igaz, hát végeredményben ennek a bővebb kifejtése történik a könyvben, de azért arra kérlek szépen, hogy ezt a nagyon hegyes egy mondatot mondjuk egy tucatnyival oldjad föl és tedd nekünk közérthetővé. Ez pedig úgy hangzik ez a szlogán, hogy hazudtunk, hogy lophassunk.
Ezért kaptam az agyamra, mert írtam egy cikket, amit 2006-ban ugyebár a nevezünk zavargásnak, vagy tüntetésnek, október 23-a után meglehetősen feszült, ha állapotlan, kaptam egy felkérést egy elektronikus folyóirattól, hogy írjam le, hogy itt gondolok most. És akkor bennem, nagyon mélyen benne volt ez a dolog, és leírtam szépen, és a lényege az, hogy a Kádár rendszernek egyik legfontosabb tulajdonos, vagy hogy mondjam, jellemzője számomra az volt, hogy azért cserébe, hogy egy kicsit kaparhassunk, meg legyen a magunk kis trabantja, meg egy kis hétvégi ház, meg ez, meg az, meg, tehát hogy anyagilag jók legyünk, valamennyire úgy érezzük, hogy most meg vagyunk, azért feladtuk a identitásunkat. Tehát akkor hajlandók voltunk belépni a pártba, ami nem azért volt baj, nem azok számukat marasztalom én el, akik hittek a rendszerben, hanem azért, mert aki belépett a pártba, zsarolható volt, és ez ott a dolognak a lényege. Hogyha bent vagy, barátom, akkor attól kezdve most már nem vagy független. És aki meg ilyen volt, független volt, az nem is nagyon nevezték ki magasabb állásokra. És ez olyan, és azt nem tudom hányan voltak, akiket ügynöknek szerveztek be, akár akaratuk ellenére, akár saját maguk. Tehát föladtunk a lelkünkből egy fontos darabot azért, hogy megélhessünk. Ez brutálisan fejeztem ki, meg is kaptam érdekes módon 3 hónappal később a magamért egy újságcikk formájában, amire aztán válaszoltam és megpróbáltam köszörülni ezt a csorbát. De én változatlan azt mondom, hogy ez nem volt egy jó vonása a magyar történelmnek, még akkor is, hogyha a körülmények késztettek rá. Aki ebből ki tudott maradni, az volt a hibája a cikknek, hogy nem írta oda legalább egy mondat, hogy tisztelet a kivételnek, mert azért volt kivétel. Aki ebből ki tudott maradni, a sokkal könnyebb szívvel élte meg a rendszerváltozást, mint más.
Itt most meg kell kérdeznem, amit hát jelezted, hogy ez ugye tudományos szöveg, és ha lehet, akkor személyes dolgokra ne nagyon beszéljünk, de muszáj most erre a végszóra mégiscsak személyes dolgokról beszélünk. Szóval ez a szöveg, amellett, hogy nagyon korrekt történelmileg ugye minden forrást megjelöl, stb. Helyenként ilyen személyes hangvételű, és a saját családi életéből, saját családod életéből is hozol példákat. Például az édesapád, aki szerintem a tisztelet a kivételek közé tartozhat. Mit tanultál te a tudományos és közéleti pályád kapcsán tőle?
Hát, hogy legyek hű magamhoz, tehát apám nem volt diplomata, túlságosan egyértelműen mondta ki a véleményét, nem nagyon mérlegelt, hogy most ebből mi lesz, hogy lesz, néha mérges volt feleslegesen, de azért az a kiállás, hogy ő akkor, amikor a magyar testvéri közösség ügyében perbe vonták, akkor egyszerűen elmondta azt, amit ő gondolt, és nem variált, meg nem próbált alkalmazkodni, meg mindenféle kitérőket csinálni, és felháborodott a szikra a bíróságot, hogy miért egy kvázi civil szervezet mai szóval miért tilos annak a működése, és annyira sokat kiabált, hogy tanúból, mert eredetileg tanú volt, akkor vádlottá sikerült előre lépnie.
Ja, le is ültették.
És le is ültették, és kapott 3 évet, amit felemeltek 4-re, és utána még 2 évre internálták. És nem ilyet meg. Tehát én azt csodáltam benne, hogy nem ilyet meg. 47 elején akkor kapott egy ajánlatot, hogy Svédországba vehetne, és akkor már tudta, hogy be fogják csukni valószínűleg. Tehát akkor valószínűleg én svédül beszélnék most valahol, hogy lennének unokái vagy nem, ha ezt ő elfogadja, nem fogadta el.
És úgy érzed, hogy ezt a nem ilyet meg típust, ezt örökölted és hoztad?
Én más vagyok, mint ő bizonyos tekintetben. Hogyha jön egy tagvaszakadt manusz, és csúnyán nézve, akkor én megijedek, tehát, de nem vagyok hajlandó sírni.
Jót mulattam, amikor a könyv szövegét olvastam, mert szerintem ebben mondtál valamit, amit én nem tartok kivitelezhetőnek, de beszéljünk róla. Ezek a mi lett volna, ha így csináljuk, ha úgy csináljuk, stb. És egy helyük azt írod, hogyha korlátok között tarthattuk volna a korrupciót. Lehet ezt?
Hát ez jó kérdés. Ez jó kérdés. Valószínűleg nem lehet. Habár én úgy gondolom, ebben a vonatkozásban optimista vagyok, ugyanis vannak módszerek, amivel csökkenteni lehet a kísértést. Hagy mondjak egyet, most nem akarok közvetlenül politizálni, de bevezette az Orbán kormány a kasszák, elektronikus kasszákat, bekapcsolta a nemzeti adó hatósághoz, a NAV-hoz. 160 milliárd forinttal nőtt az adóbevétel ennek következtére. Tehát az a kísértés, hogy a kiskereskedő elcsalja az áfát, az most már nincs meg. Illetve ha mégis van, sokkal nehezebb elérni. Tehát vannak lehetőségek, de ahhoz, hogy ezeket kiaknázunk, igenis a társadalomnak kell nyomán gyakorolni a mindenkori kormányzatra, hogy csökkentse a korrupciós kockázatokat.
Van itt egy gumicsont, én szeretem rágogatni ezt a gumicsontot, egy speciál olyan, te is említést teszel róla a könyvedben. Van nekem, volt egy George Jonas nevű író, újságíró barátom, Kanadában él. Mi ugye tudjuk, hogy a világon mindenki magyar, hát ő is magyar volt, Jónás Györgynek hívták, az volt a becsületes neve, egyébként dolgozott a rádióban is, csak 56-ban elment Magyarországról. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy miért pont Kanadába ment, és akkor azt mondta, hogy hát akkor mindenki ottan ment különféle útlevelekért, és valahogy én nem emlékszem, biztos így volt, egy utcában egymással majdnem szembe volt az amerikai és kanadai követség, és azt mondta, hogy hát az amerikainál nagyon sokan álltak sorba, a kanadainál meg senki. Azért került Kanadába. Na mindegy, ő egy kiváló ember, publicista, író. Egyébként ő írta azt a könyvet, amit most a Spielberg megfilmesített, ezt a München című filmet csinálta belőle, de hát ennek felese igaz, úgyhogy nem vállalta ez az író ember. Jónás Gyuri ennek az atyasságát, úgyhogy le is hagyatott a stáblistáról. No, nem ez a lényeg, hanem egyszer valamikor a rendszerváltást követő első-második évben azt kérdezte tőlem, hogy mondd, miért nem kértétek ti a kommunisták által fölhalmozott adósság elengedését a nyugattól, hiszen az egész nyugat-európai politikai elit ezt várta, sőt, az érintettek, akitől ezeket a kölcsönöket kaptunk, ezekre föl voltak készülve. Ezzel kapcsolatban is írsz a könyvet.
Ez tévedés szerintem. Én több mindenkivel beszéltem, meg olvastam ebben a kapcsolatban. Legutóbb Botos Katalin írta meg, hogy nem akarták elengedni, nem így volt az elképzelve, hogy elengedik a magyar államadósságot. Kulin Ferenc, akit idézek név szerint a könyvben, mondta el, hogy amikor, mert akkor ő eléggé benne volt a politikában a 90-es évek legelején, Antal Józsefet George Bush az apa, és Kohl kancellár is nagyon szerette és barátságosan biztatta, és megígérték neki, hogy eljárnak az adósság csökkentés ügyében. Ezt megígérték, hazamentek, és egy-két hónap eltelt, és szép lassan elfelejtették ezt a ajánlatot, amit ők személyesen esetleg szívesen megvalósítottak volna, de a nyugati erők, ha szabad így mondani, nem úgy gondolták, hogy most az adósságot el kell engedni, mert hogyha azt nézzük, nem akarok összeesős elméleteknek tápot adni, de azt nézzük, hogy az adósság miatt mi állandóan présbe voltunk, bagóért eladtuk a különböző tulajdon vagyontárgyainkat. Ebből a nyugati kapitalizmus hatalmas hasznot látott. Hát, hogyha elengedik az adósságot, akkor ez a haszon nem lett
volna. Nyilván azért nem csak nyugaton voltak olyan körök, amelyeknek ez nem állt érdekükben, hanem itt Magyarországon is.
Az más, de nem voltak szerintem olyan erősek, hogy keresztül tudták volna vinni. Ők csak abban voltak erősek, hogy kiszolgálták a nyugati tendenciát.
Valakivel beszélgettem egyszer arról, hogy ugye, amit nagyon sokszor hallunk az elfuserált rendszerváltással összefüggésben, hogy a kommunisták a politikai hatalmukat átvitték gazdasági területre és gazdasági hatalommá formálták, akkor egy ilyen ember, aki pont ezt tette, azt kérdezte tőlem, hogy miért, ki más tehette volna azzá, hiszen mi voltunk arra, annak az adott cégnek, annak az adott gyárnak, annak az ott az ipari komplexumnak a kiképzett vezetői, akivel már a Kádár rendszer olvadása vége felé már voltak nyugati üzleti kapcsolatok, stb. Azt mondta, hogy egyszerűen minket ismertek és bennünk bíztak. Ezért lettünk mi a szocialista vállalat vezérigazgatóiból, a nyugat által privatizált gyár igazgatói.
Ez igaz, bízhattak is benne, mert elvégezték a feladatot. Tehát amivel megbízták őket, azt megcsinálták. Csehországban is ugyanez volt a helyzet, sőt 68 óta keményebb volt ott a mondhatnánk diktatúra volt a huszák kormány idején, de a csehek voltak annyira bölcsek, hogy nem árulták ki a gazdaságukat, és sokkal lassabban haladtak, akkor még én egy kicsit úgy gondolgattam is a vállalat, hogy na, ezek nem tudják, mert én is úgy gondoltam, hogy hát minél hamarabb mindent eladni, mert akkor majd jó lesz. ők látták, föl voltak készülve, ugye a későbbi köztársasági elnök is egy kiváló közgazdász volt, és sokkal jobb lett a csehgazdaság.
Én összességében úgy látom, hogy ez a könyv, ez a szöveg egy nagyon bátor mű magyarságról, zsidó honfitársainkról, a történelmünkről, mind arról, amit átéltünk, a különféle politikai pártok és politikusok ballépéseiről, és bár nemrég jelent meg a könyv, de azért megkérdezném, hogy eddig milyen visszhangja, esetleg negatív visszhangja volt a műnek.
Eddig negatív vissza nem volt, amikor egy kicsit félettem, szerintem majd lesz, és várom, hogy hol fog jutottan kijönni. Én erre vigyáztam is, mert nem az a célja a könyvnek, hogy egyes embereket pellengére állítson és rájuk mutasson, hanem az, hogy a folyamatokat próbálja megvilágítani. Ehhez kellettek nyilván példák, elnézést, tehát nincsenek nevek, legtöbbször nincsen, egy-két esetben vannak csak nevek megadva, amikor ez elkerülhetetlen volt. Hát majd meglátjuk. Voltak udvarias gratulációk. Az igazi az lenne, hogyha valaki elkezdene részleteibe vitatkozni, hogy én szerintem nem, mert akkor ő ezt csinálta, és akkor sok utána közben megihatnánk egy pohár boroskát, és akkor jól lehet beszélgetni.
Hát erre most a következőkben nem fog sor kerülni, mert a szöveget nyilván nem olvasták még el, bár a könyv utolsó szálig elfogyott, átmenetileg, mert a kollégám most taxival rohant ki a raktárba, hogy hozzon még, úgyhogy lesz könyv, megnyugtatom azokat, akiknek nem jutott. De ha esetleg mindazzal kapcsolatban, amit Nárai professzor úr elmondott, lenne kérdésük, bátran tegyék fel, csak az a kérésem, hogy röviden. Tessék, parancsol!
Tehát én úgy érzem, hogy az a könyv egy ilyen iránymutatás az elmúlt 25 évre bizonyos sokig, ezeknek a feldolgozása, és én egy hihetetlen fontos gondolatot szeretnék átültetni belőle, azt a gondolatot, hogy a zsarnokságban mindenki egy szem a láncban. Én azt mondom, hogy ebben a kapitalista társadalomban, és mindegy, hogy nálunk van vagy máshol, pont ugyanegy szem vagyunk a láncban, csak a felelősséget ma, hogy az első mondatról, hogy kezdted, ezt ma senki nem vállalja, sem akarja azt mondani, hogy egy szem a láncban. Tehát akkor lett volna szerintem óriási siker, ha ez a 25. kötet lett volna az iránymutatásba ebbe, és nem csak a szerző részéről, hanem az összes vele hasonló kapacitású akadémikusok, egyetemi professzorok mindegyik évben letették volna a saját kritikájukat és a saját észrevételüket. Mert egy negyed század után már borzalmas nehéz javítani. Tehát a probléma, pont érzem, hogy ahol a bíróságok ugyanúgy el vannak maradva a társadalomban, ez minden egyes évben, tehát most akkor javaslom, 2016-ban egy újabb kötetet, de évben egy újabbat. Miért? Akkor nagyon benne él a tömeg, és akkor talán többet tudunk javítani mi, az értelmiség, a magyar társadalomban. Tehát én ezt így érzem.
Ahogy én tudom, ez ugye professzor úr, kérlek, részben megtörtént, hiszen most a professzorok Batthyány köre elnöke vagy, és a professzorok Batthyány köre azért egy jó pár éve létezik, és ezt a munkát részben elvégezte.
Igen, ilyeneket csinálunk, tehát ilyen kvázi értékeléseket, meg iránymutatást próbálok a magunk módján leírni, de azért én hagyd mondjam, hogy a címmel szemben, amikor rájöttem, akkor nem lehetett már megváltoztatni, tehát ez annyira ütős cím, nem tudok másképp mondani, hogy ezt nem lehetett másra változtatni, de optimistább a könyv, mint a címe. Mert én azért azt gondolom, hogy magát a rendszerváltást elfusaráltuk esetleg, vagy a sok mindent, de nem mindent, és most szép lassan meggyőződése, hogy megyünk ki a bajból. Rengeteg bosszankodás van, mert ide-oda kapkodnak állandó törvényeket, és mindenféle, mindenkinek más az, ami a legrosszabbul esik. Mindenki ideges, dühögés, hogyha találkozunk, akkor szintja a rendszer. Ez egyébként a Kádár rendszer is a legjobb, olyan jól munkahelyet szintük a rendszer. De ebben együtt azért gondoljuk meg, hogyha végig gondoljuk, hogy mi mindent értünk el az elmúlt 25 évben, kínnal, keservel, demokráciában, utazási lehetőségben, gazdaságban, Budapest hírlevében, nemzetközi reputációban, ami nagyon rossz volt egy éve, de most már mindenki is látja, hogy tulajdonképpen nem is volt igazán, és ez egy külön téma lehetne a migráció problémája, ami erősen összefügg a környezeti problémákkal. Én azt mondom, hogy optimizmusra van.
Most, ahogy a Met ezt említette, jutott eszembe, hogy nem láttad véletlenül azt a tervet, ami az egykori székház újjáépítését mutatja vázlatban?
Valamire emlékszem, igen.
Hol rémes? Ez egy ilyen saktáblaszerűen ellenének tolva az apu. Ha ez lesz a Met, az nagy baj lesz.
Még nincs kész, várjunk.
Tessék, parancsolj!
Én egy kérdést szeretnék feltenni, ezt föl szeretném vezetni, és ha nem maradszanak a többiek. Fölolvasnám a két mottóját a könyvnek, maradva ugye a címnél meg a témánál. Az így szól, ugye ez egyik az Adam Michnik nevű idézet, amely úgy szól, hogy a legrosszabb a kommunizmusban az, ami utána következik. A másik pedig egy mára idézet, amely szerint ugye senki sem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem mesztelen életét és a zsákmányt. Ez mint motto eléggé áthatja a könyvet, de ennél nyilván optimistább majd, ha többiek elolvassák, meg fognak erről győződni. Nagyon érdekes, nem fejti ki a könyv, de muszáj a történelmet talán kiegészíteni azzal, hogy nagyon sok történész foglalkozik azzal, hogy mi az oka annak, hogy az először rendszerváltásnak gondolt folyamat, az a rendszerváltozássá, majd talán rendszerváltoztatássá változott. Ezt most nem tudom kifejteni, de aki érti, az talán sokat elárul erről. Nagyon egyetlen egy hibája van a könyvnek, de hát ez egy történész, sok könyvben előfordul, hogy sok kérdőjelet hagy. Tehát homályban vannak azok az események, amelyek vezérelték ezt a 25 évet. Azt a tudományban viszont elég gyakran megtapasztaljuk, hogy létezik az a tudományfilozófiai fogalom, hogy okamborotvája. Ami szerint ugye általában a dolgok és a természettudományos és társadalmi folyamatok mögött is egyszerű és egyszerű dolgok rejtőzködnek. Na most itt én nem akarom hosszúra nyújtani, de az egész folyamat azzal kezdődött, hogy egy deregulizációs, liberalizációs és privatizációs folyamat jogilag alátámasztva indult el, amely azt eredményezte többek között, hogy a korábbi évszázadok alatt felhalmozódott állami vagyon 90%-a jelenleg eltűnt. Ugye? Tehát külföld is a többi. Ez ugye nincs kiemelve, de hát burkoltan benne van. És a kérdésem tulajdonképpen az, hogy azok az erők, amelyekben mi hittünk naivan többek között, hogy segíteni fognak nekünk. És ma abban nyilvánul meg a világhatalmi, erről szó volt tevékenységük, hogy többek között a gazdasági hatalmak, pénzügyi hatalmak, hogy a haszon az enyém, ha viszont kár keletkezik, hogy veszteség, akkor az az állam. Tehát ez áthatja az egész világot, mind a mai napig, és ezek tulajdonképpen, ezek a külső erők nem feltétlenül segítő és javító szándékkal fordultak azokhoz a folyamatokhoz, amelyek itt történtek. Most konkrétan az a kérdésem, hogy lezárva azt, ami történt, és ugye ebből tanulságot, de mi a professzor úr véleménye, hogy volt-e valaha tulajdonképpen a történelemben békés rendszerváltás?
A kérdés, jó, köszönöm szépen. Amennyire én ugye érzelmes történelmi ismereteimre tudok támaszkodni, a különböző forradalmak azok a túlélőknek remek lehetőségeket biztosítottak. Tehát Fouché példáját mindenki ismeri a francia forradalom után, hogy meg Talleyrand is képszolgált, nem tudom már egyszer. De hát úgy igazi, az igazi ügyesek azok mindig át tudták menteni magukat. És nem lehet, tehát nem lehet azonnal egyik napról a másikra rendszert változtatni, de illetve lehet egy helyen egy példát föl tudok hozni, Kambodzsát, ahol a derék vezetők, akik egyébként Párizsban jártak egyetemre, azok három millió ember kiirtása árán valóban, hát ha nem 180, de 120 fokkal megváltoztatták a rendszer irányát, és óriási, de csak óriási károkat tudtak csinálni, nem jó irányba változtatták meg a dolgokat.
De még ha jó irányba változtatták
volna is, kicsit túl sok a vér. Sok volt a vér, és úgy gondolom, hogy a válasz erre az, hogy rövid idő alatt egy forradalommal, vagy forradalmi intézkedések sorozatával nem lehet
szintársadalmi
irányát megválni. Péter vagyok Debrecenből, bocsánat a hangomért. Azzal kezdeném, ami az első ábrán szerepelt, hogy nem merjük vállalni a felelősséget, és erre van egy nagyon jó példa a hétköznapi életből. Tessék szívesen megfigyelni, nem kérdést teszek föl, csak hozzászólni szerintem. Hogy mennyire elterjedt a magyar nyelvben jelenleg a passzív. Azt mondjuk, hogy én csináltam ezt, és én szeretném azt, hanem ez így lett. Tehát ma sem vállaljuk a felelősséget. Ez az egyik, amit szerettem volna hozzátenni. A másik az, hogy ami a magyar nyelvvel történik, az önmagában megérne egy külön kötetet, mert most, ha idézném a királyi televízióban elhangzó szövegeket, akkor azt mondanám, hogy 8-11 alkalommal hallottam azt mondani, hogy nem lehetne megcsinálni, és hogy az USA be akarja folyásolni ezt a külügyminiszterünket. Be akarja folyásolni Magyarország. Na most ennyit a nyelvről. Még egy dologhoz szeretnék hozzászólni, és az az orvosképzés. Én 3. éves koromban kezdtem oktatni, most 44 éve csinálom. Ebben a vizsgai időszakban vizsgán föltettem azt a kérdést, 3. év patológiából vizsgáztatok, föltettem azt a kérdést, hogy hány vörös vérteste van egy embernek. És erre az volt a válasz, 3. éves hallgató, ja, ezt én már elfelejtettem. És akkor megkérdeztem tőle, hogy ha behoznak egy beteget, a magyar orvosképzéssel kapcsolatban, behoznak egy beteget, aki vérzik, nem tudja a vércsoportját, milyen vért adna neki? Azt mondta, hogy ezt ki tudnám számolni. Na most az kezd rettenetesen irritálóvá válni, hogy mindenütt mindig azt halljuk, hogy milyen jó a magyar orvosképzés. Nem jó. Tessék elhinni, hogy nem jó. Mert a 70%-a azoknak, akik diplomát kapnak, nem érdemlik meg a diplomát, és nem szeretnék egyikőkhöz sem menni. Meg szoktam kérdezni, kollégina elvinné az édesanyját egy olyan orvoshoz, aki annyit tud, mint ön? A válasz az szokott lenni, hogy nem. De megkapja a kettesét, és megkapja a diplomáját.
Bocsánat, és vajon a nagy pénzért idegen nyelven tanított külföldi orvos palát...
Az még sokkal rosszabb.
Még rosszabb.
Tudod? Tehát az a baj, hogy ők se tudnak angolul, meg mi se. Na most ez a klasszikus tanításnak az a formája, amikor az oktató elmondja, amit mondani gondol, de ugye a legtöbbet tört nyelv az angol az egész világon, azt senki nem értené meg, és akkor erre jön egy vietnámi, egy koreai, aki fizet, és azért van itt, és most jönnek Brazíliából is, és mindenki nagyon boldog, hogy mennyi külföldi hallgató lesz, nem tud megszólalni. És akkor még nem is mondtam azt, hogy én javasoltam most azon az intézetet. Próbáljuk ki, hogy a magyarok és a külföldi hallgatók közül hányan tudják leírni azt a szót, hogy policitémia véra, ami egy betegség. És garantálom, hogy 100-ból nem lenne 5. Na most ez aztán tovább vezet oda. Szerintem a baj, ami igazán el van fuzsálva, az az oktatás. És ott kellene elkezdeni az egészet megjavítani, hogy bölcsődébe olyan emberek kerüljenek, akik tudnak magyarul beszélni. És nem mondják azt, hogy bennünket be akarnak folyásolni olyanok, akiknek pénzük. Bocsánat!
Köszönöm szépen, Pintér István, hogy itt annyi gondolat hangzott el az előadásra, most a beszélgetés során, akkor valószínűleg...
Hangosabban.
Valószínűleg nagyon sokáig ülhetnénk itt, hogyha sok mindenről szeretnénk ezzel kapcsolatban beszélni. Én nekem csak egy megjegyzésem és egy kérdésem, mert megpróbálok röviden. A megjegyzésem az a korrupcióhoz vonatkozik. Hogy milyen a korrupció nálunk is, hogy mennyi lehet mire. Korrupció valószínűleg mindig volt, a kérdés inkább az, hogy ez milyen mértékű ez a korrupció. És én nagyon fontosnak tartom a jelenkori korrupciónak az egyik kiinduló pontjaként azt a bizonyos kárpótlást, ami megteremtette a lehetőséget
egy réteg számára, hogy tökéletesen korrumpálja a környezetét, és ezzel a korrupció révén jusson gazdasági hatalomhoz. Ez az egyik. A másik a kérdésem. Te használtál, Gábor, egy fogalmat az elején az előadásodban, ami úgy szólt, ha jól emlékszem, hogy demokratikus piacgazdaság. Mit értesz ez alatt? Hogy létezik ilyen egyáltalán? Köszönöm szépen.
Köszönöm. Megfogtál, mert a piacgazdaság már eleve demokratikus kellene, hogy legyen. Ugye, bár azért van, amikor van egy olyan rész, amit szoktam is propagálni, hogy a környezettel kapcsolatban, fenntarthatóság kapcsolatban beszélek hallgatóságnak, hogy mondjuk az ökoszociális piacgazdaság az nem teljesen szabad, mert a szociális és a környezeti szempontok szerint befolyásolja, nyilván az állam csak azt tudja. Tehát most így sommásan csak annyit mondok, hogy piacgazdaság a demokratikus jelző az meg az nem volt
átgondolva.
Tessék parancsolni!
Lapis Károly vagyok. Nem tudom, Gábor, hogy a mezőgazdasággal foglalkoztál-e a könyvedben. Én azt hallottam, hogy a francia elnök az Antal miniszterhez jött, hogy a magyar mezőgazdaságot tegyék tönkre, az állatokat 10 000 szarvasmarhákat 10 000 forintért vágassák le, és hogy ez így történt-e. Én emlékszem, a Kovács akadémikus úrral beszélgettünk az akadémia folyosóján, hogy ez milyen tragédia. Most ugye a múltan már nem nagyon érdemes foglalkozni, megkérdezem, hogy például neked mi a véleményed a transatlanti unióról? Hogy fog az hatni a magyar mezőgazdaság? Köszönöm.
Köszönöm a kérdést. Rossz a véleményem róla. Egyértelműen alá is írtam egy tiltakozást ebben kapcsolatban magánemberként, aztán szervezetileg más a helyzet. Viszont a fő probléma, azt értem, hogy igyekeznek egyességet kötni, hogy akkor nagyobb legyen a piac, meg sok minden szempontból lesz jó, de a legfontosabb veszély benne, vannak kisebb problémák, még előnyök is lehetnek számunkra, a legfontosabb veszély a vitarendezési mechanizmus. Ami azt jelenti, hogy elmehetnek a nagyvállalatok az úgynevezett választott bírósághoz, ami azt jelenti, hogy egyet választ a nagyvállalat, egyet a magyar állam, és akkor van egy harmadik, akit nem tudom honnan szeretnek kiállni, független. És az azt jelenti, hogy a normális jogi procedúrákat, amiket egyébként az egész Európai Unióban, meg Magyarországon is megfelelően lebonyolítanak, és képesek lebonyolítani, azt kiveszik a kormányzatok kezéből, és ilyen bíróságokra hívják. Ez elfogadhatatlan számomra. Ugyanakkor sajnos úgy érzem, hogy olyan erős a nyomás, most ebben a pillanatban nem választási év van Amerikában, de lehet, hogy olyan erős lesz a nyomás, hogy nem tudunk egyszerűen kitérni. Tehát én ilyen tekintetben a kormányzattal, hogy mondjam, egy kicsikét megértőbb vagyok. Vannak dolgok, amikor valamit valamiért cserébe föl kell ajánlani, és ez a politika. És el tudom képzelni, hogy nem tudunk kitérni a ratifikálása előtt.
Most a TTIP-ről beszélünk.
Igen. Ugye?
Egész véletlenül lehet lapozgatni az internetet? Nem lehet. Hát, szóval nézegettem az internetet, és olvastam egy cikket. Egy Hossó Andrea nevű közgazdásznő írta erről, a TTIP-ről. Következőket. Ezt gondoltam, hogy ez nem nagyon illik, de ha már ide ebbe a beszélgetésbe, de ha már konkrétan rákérdezett, akkor ez nagyon konkrét válasz a kérdésre. Azt mondja, a TTIP többről szól, mint a kereskedelem. Egy még inkább stratégiai, európai, uniós és amerikai kapcsolatról van szó, amely így erősebb pozícióból tud hatni a harmadik világ országai piacainak a megnyitására és a nemzetközi gazdasági rendszer alapjainak bővítése érdekében. Ezt én úgy látom, hogy főként azért, hogy a génkezelt, antibiotikumokkal kezelt amerikai húst és egyebeket el lehessen adni. Úgyhogy van egy ilyen aspektusa is.
Hát igen, nem csak a génkezelt, mert attól én nem félek, hogyha eszem génkezelt gabonát, vagy lazacot, vagy akár különböző. Tehát egyáltalán nem félek a génmanipulációval kapcsolatban. Az a veszély, hogy két-három iszonyatosan tőkeerős multinacionális nagyvállalat fogja a kezébe az egész vetőmag termelést, és hogyha akarja, akkor vetnek Magyarországon kukoricát, ha nem akarja, akkor nem vetnek. Ez a veszély.
Igen, tessék
valamit. Köszönöm szépen, Komlós Ferenc vagyok. Én gratulálok a szerzőnek, ennek a könyvének a megírásához, és úgy, ahogy már előtte szóló is említette, hogy jó lenne, hogyha többen is, mint példamutatásként mutatta a professzor úr, hogy kell a múlttal foglalkozni, de leglényegesebben azért, hogy mi legyen a jövő. Na mostan, és hogyha ezzel kapcsolatban több írások, több állásfoglalások lennének az értelmiség részéről, az akadémia részéről, annak én nagyon örülnék, mert azért kell a múlttal foglalkozni, hogy a jövő ne tartson még két generáciai, vagy esetleg határidőn, mert még tudsz szárnyaljuk, hogy aznak három generáció lesz. Erre egy dolgot szeretnék mondani, hogy volt Magyarország olyan helyzetben, 1844. október 6-án megalapult a védelmet, környezetvédelemmel kapcsolatban. Említette, erről jutott eszembe a védegylet. Mi volt az 1844-es védegylet célja? A magyar ipar megteremtése, és ezért alá kellett írni becsületszóra, aki be akart ebbe lépni. Az a hazaszeretet, ami akkor volt, én ezt nem látom Magyarországon. Örülök, hogy a professzor is itt a könyvbemutatón is a Mezei úr is említette, hogy mennyire fontos. És ez nem csak, én műszaki ember vagyok, nem csak a műszakiaknak a feladata ennek a terjesztése, hanem a társadalomtudománynak. Tehát azt a szemléletet kell, hogy igenis, mi magyarok vagyunk, és nekünk elsősorban magyar ipart kell teremteni, magyar agráriumot kell teremteni, mert én visszaemlékszem, amikor a levágott szarvasmarha fejekkel idejöttek annak idején a nem messzi innen a Kossuth téren, ott a FM mai nevén, és jelezték, hogy hát ez nem megoldás. Na most egy konkrét kérdésem van, ez az én véleményem, és ehhez én felajánlom az én javaslatomat, amit 20 évvel ezelőtt önként vállaltam fel, hogy esetleg a Batthyány kör annak ellenére, hogy én nekem csak professzorom, vagy professzorom van, nem vagyok professzor, de úgy érzem, hogy az elmúlt 20 év alatt írtam annyit publikációt, hogy sok professzor mögöttem elmaradhat. Na most ezt nem azért mondom, hogy itt nem kenegessem magamat, de hát ez a valóság, és miért nem itt ajánljam fel, ha tudom, hogy a professzor úr. Voltak Magyarországon kivételek. Ilyen például a Herendi porcelángyár. Miért nem lehetett azt a példát? Annak idején Kossuth első között gratulált a tulajdonosnak, hogy létrehozta. Tehát azt hiszem, hogy ez a kérdésem, hogy miért nem lehetett azt a példát követni?
Nekem van erre egy véleményem, azért, mert a Herendi porcelán manufaktúrában dolgozók, az egész környezet abból éltek, ez nekik anyagi hasznot is adott, és generációkon keresztül hozzá tapadtak a Herendi márkához, és ez nekik már az identitásuk része is lett. Ez egy olyan kis közösség volt, amelyik nagyon pozitív irányba fejlődött. Mások nem volt lehetőség ilyen közösségeknek a kialakulására. Akkor, amikor 300 évvel ezelőtt a törökök szántották föl alá az Alföldet, akkor ilyen közösség nem jöhetett létre.
Bognár Nándor vagyok, és lehet, hogy én nyitott kapukat öregetek, vagy ahogy szórakoztató szándékok, publicisták szokták mondani, nyitott kapukat öntök tiszta vizet.
Nagyon érdekes.
A bejárattól idáig nem tudtam elolvasni a könyvet. Tehát lehet, hogy benne van, amit én most hiányolok. Azt szeretném tehát kérdezni, na szóval, a kérdés az lenne, hogy szerepel-e a tudományos, vagy ilyen közben műszaki értelmiség oldaláról a sok okos tudásnak a kommunikációja. Tehát nem, ugye ismerjük az anekdótát, mikor a Hoffi Gézát megbüntették, megmutatták az érettségén, és mondták, ilyen bíja vagy, nem tudsz sem. De hogy tudom, amit csak ezeknek nem mondom meg. Tehát egy kicsit helyet közben lehet, hogy olyan, hogy nagyon rengeteg sok tudás, ismeret, fontos anyag van benne, de talán érdemes lett volna, vagy lenne még mindig ezekről kommunikálni. Tudom, mert akkor helyre közel dolgoztunk is, azt hiszem egymás közelében létezett Műszaki Élet nevű újság, meg léteztek az Egyesület tagegyesület, 33-34 tagegyesület volt, azt hiszem akkor azoknak is voltak újság, gépipartók, ez van, a GTE-jé, vagy mindenféle. De ott néha meg lehetett, tudom, hogy meg lehetett néha írni valamit, amit azzal is tudok bizonyítani, hogy van ezzel kapcsolatban a fegyelmi döntésem otthon, amit kaptam érte, amit megjelent. De szóval ezt a részét, ha nincs igazam, akkor mondd meg, hogy benne van, csak még nem volt időn megnézni, de azt gondolom, hogy az a rengeteg tudás, amit a magyar tudományos műszaki értelmiségtől halmoz, azt valahogy ki kéne bocsátani időnként, kommunikálni kéne. Nem meghirdett, hogy mi vagyunk a legjobb fejek, de mégis, hogy nem maradja úgy, hogy a fű alatt.
Csak ez nem majd az ismeret. Ez egy Károly dobálja be, amikor itt lesz a bankolórába, úgyhogy elnézést. Nem írok a tudomány kommunikációjára, de nekem az a véleményem, hogy ez nem rossz. Tehát csak egyet az akadémiának a honlapja. Ha arra valaki rámegy, akkor azért nagyon szép dolgokat lát a magyar tudományos eredményeket, szép, érdekes formátumban. Akkor vannak ugye egyesületi lapok, amiről beszéltem is, a magyar kérikusok lapja, de van 100 más, amik még jobbak is lehetnek. Tehát a magyar tudomány eredményeiről és a magyar műszaki élet, magyar gazdaság eredményeiről azért tájékozódik az olvasó, én úgy érzem. Annál is inkább, mivel ma már mindent el kell adni, tehát ha valami eredmény van, akkor mindenki rohan, hogy megpróbálja kommunikálni. És akkor a újságírók kegyeit keressük, hogy kérem szépen én ezt tudtam.
Betlen István, először is szeretnék szívből gratulálni. Én elolvastam a könyvet nagyon alaposan, mint akkori résztvevője az egész folyamatnak és részben központi szereplője. Csak gratulálni tudok. Egész kiváló, úgy a bevezető, mint az előzetes előzmények leírás, hogy miért történtek, és mik voltak az előzmények. De egy dolog ragad meg, és ezt szeretném ezt hangsúlyozni, nincsen kihangsúlyozni, csak hangsúlyozni, ha már magyarul beszélünk egymással, hogy, na, hát ez sajnos nem magyar szó, optimista, derülátó vagy. És akkor visszatérek az első kivetített idézetre, Antal József, aki igazán nem volt cinikus, ez egy nagyon csúnya, cinikus mondás, hogy tetszettek volna a történelmet, forradalmat csinálni. Tudni, hogy a politika nem tudomány, hanem művészet, és pont arról szól, hogy a legnehezebb körülmények között is a legjobbat kihozni, tehát nem föltenni a kezeket, és azt mondani, hogy ti vagytok a hibások magyar társadalom. Ez igenis nekünk, mindnyájunknak volt a hibája, hogy nem úgy lett, mint ahogy lehetett volna, de a történész nem ad semmit, néhány konkrétum. Adósság elemet. És hát ennek koronatanúja vagyok, csak én megtanultam még annak idején, hogy 25 év a történelmi tábla, tehát addig erről nem beszéltem. Én voltam a kijelölt pénzügyminiszter. Antal Józsefnek minden ellenkező híresztelés ellen volt egy nagyon jó programja, csak amikor megnyertük a választásokat, a megnyert választás és a kormányalakítás között hagyta magát meggyőzni ellenérdekelt külföldi és belső ellenzéki erőktől, hogy ez nem végrehajtható. Hogy mennyire végrehajtható volt a programunk, az bizonyítja azt, hogy Lengyelország is mindig azt mondják, hogy azért nem lehetett nálunk elengedni, mert privátoknak tartoztunk, nem államoknak, mint Lengyelország. Lengyelország két lépcsőben megkapta, először az államoktól, és utána a privátoktól. Tehát igenis meg lehetett csinálni 93-ban. Nekem is pont ez volt a tervem, hogy mi Németország 50%-ot, a legnagyobb ellenség 53-ban megkapta az 50%-os elengedést, szépen fű alatt elérjük. Lengyel példa, hogy mennyire lehet. Mennyire lehetett 2010, amennyire nehéz volt Magyarország helyzete gazdaságilag, olyan szimpátiákat értünk még sehol történelünkben, és 2010-ben a legnagyobb ellenszélben Orbánék pont azt vitték át, ami a antali gazdaságpolitika lett volna, ha megnyert választások után is végrehajtjuk. Tehát nem lehetséges dolgokról beszélünk, historis irreális, hanem tényekről. És amikor te ezeket nagyon helyesen ostorozod a különböző hibákat, de mindig ott van, hogy igenis van előre, és ez az öt tésztádival is bizonyított, hogy hol a rossz és hol a jó. TTIP. Nagyon-nagyon szépen kérlek. Úgy is, mint a professzor Batthyány királyok elnöke. Úgy is, mint a mostani konzultáció egyik központi részese. Ebben a kérdésben semmifajta kompromisszumnak nincsen hely. Itt Magyarországnak ki kell állni, és hogyha egy ellenszavazat van, már megbukott az egész, már pedig a diplomácia ott kezdődik, hogy jó néhány, a dánoktól, és nem sorol, sok minden, tudunk szövetséget szerezni. Itt nem csak a mezőgazdaságról van szó, magyar mezőgazdaság vél. A környezetvédelmet felejtsük el. És ez nem túlzás, ez mint közgazda mondhatom. Nagyon sokat foglalkoztam vele, nagyon sok német, angol, francia cikket írtam el. A TTIP év századokra, és ez nem túlzás, határozza meg nem csak Magyarország, egész Európa gyarmati szerepét. Az csak egy példa volt, és nagyon jó példa, amit hoztál a választott bíróságokkal, de van egy csomó más, nagyon érdekes dolog. Nekünk jelen pillanatban az 500 milliós Európa van olyan pozíció, hogy ezt a diktátumot ne fogadjuk el. És legyen bennünk annyi, mi mindig arra hívom, hogy mi volt a történelme hiba. Igen, de most, most kell valóban cselekedni. És a kis Magyarország vállalja magára, hogyha kell, vétózik, abban a pillanatban jó néhány szövetségesünk. Ez nem már előtte lehet szövetséget szerint. Ez a személyes kérés hozzá, mert ezt mondhatom neked, hogy neked személyedben a professzorok Batthyány körének és ennek az egész nagyon jól összeállított társaságnak a konzultáció keretében óriási befolyása van a kormány, és főleg Orbán Viktor. Úgyhogy nagyon szépen kérem, dolgozzatok ezen, és még egyszer visszatérve, Antal József nem volt ugyan a mondása ellen cínikus, de pessimista volt, és nem merte végigvinni a jó politikát, 2010-ben mutatta, hogy lehet. Sokkal nehezebb körülbelül. Te meg optimista vagy. Úgyhogy kérem, ezt sugárazd, és ezt az optimista beállítottságot a legjobb értelemben, lobbiként vigyétek be a magyar politikába. Meg fognak hallgatni titeket. Köszönöm szépen.
Itt van a következő. Valaki jelezte, hogy tulajdonképpen csak töredékét lehet annak hallani, amit mi itt beszélünk. Ez így van tényleg? Vagy azért lehet? Na jó, mindegy. Én azt javaslom, hogy a továbbiakban folytassuk egy kicsit oldottabban, meghívjuk Önöket egy kis frissítőre az előtérbe, és akkor ott egy kukácsa vagy egy pohár üdítő mellett föltehetik továbbra is kérdéseiket. Közben a kollégám megérkezett a könyvekkel, lehet belőle vásárolni, és professzor úr a dedikáltatni, és további jó tartózkodást kívánok Önöknek. Köszönöm szépen! Thank you.